Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, Pál apostol sorait a korintusiakhoz írott második levélből, a 12. fejezet első 10 verséből olvasom a következőképpen. Dicsekednem kell, ha már nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam. Tövist adott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel ajánlom Pál lelkületét mindenkinek. Noha ez a lelkület nem biztos, hogy tanulható, de minden bizonnyal imádságban az Istentől elkérhető. A korintusiakhoz írott második levelet az egyházi köznyelv csak úgy emlegeti, mint a könnyek között íródott levél. Ennek az az oka, hogy a korintusi gyülekezetet Pál alapítja. Az ő szolgálata és munkássága okán születik meg Korintusban a keresztény gyülekezet. Viszont miután Pál eltávozik onnan, és tovább viszi a lélek más szolgálatokhoz és más gyülekezetekbe, ebbe a gyülekezetbe tévtanítók érkeznek. És ezek a tévtanítók, mivel rájönnek arra, hogy Pál tanítását kikezdeni nem tudják, megpróbálják magát Pált kikezdeni, vagyis elkezdik elhinteni annak a gondolatát, hogy Pálnak nincs joga a tanításokat megfogalmazni, Pál valójában nem is apostol, nem kell őrá hallgatni. És ez nyilván nagyon mélyen érinti azt az apostolt, aki nem csak motorikusan megy végig Kis-Ázsián és Európán, és jófavágóként hozza létre a gyülekezeteket, hanem aki szereti ezeket a gyülekezeteket, hát ragaszkodik hozzájuk, hát kötődik hozzájuk imádságos szeretettel lélekben, nem hiába írja ő a leveleit, és tartja a kapcsolatot azokkal, akikkel éppen fizikálisan nincs egy közösségben, de a Krisztusban meg mégiscsak egy. És ezért a könnyek között írott levél. Végig sértik Pál apostolt, és Pál gyönyörű krisztusi szeretettel reagál. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. A dicsekvés, kedves testvérek, nem használ, bár általában ez a földi módszer. Sokszor észre se vesszük, de dicsekszünk. A kompetenciáinkkal, a címeinkkel, a státuszainkkal, a végzettségeinkkel, az állapotunkkal. Azt már valójában megtanuljuk az óvodában, amikor elkezdjük azt mutogatni, hogy de az én édesanyám, meg az én édesapám. Ilyen, meg olyan, meg az én testvérem. És milyen jó lenne, hogyha ilyen jóvodásként nem földi címeket cincognánk oda, hanem azt mondanánk, hogy de az én Istenem, az én mennyei atyám. Mert hogy Pál pontosan tudja, hogy a földi dicsekvések nem fognak itt eredményt hozni. Hát elmagyarázhatja ő Korintusnak, hogy hogyan is apostol ő valójában. Benyújthatja az életrajzát, a gyülekezeti munkásságát, azt, amit eddig az egyházért tett, így ki lehetne rovancsolni, mint valami publikációs listát, de minek? Nem ez a lényeg. Az a lényeg, amire Pál mutat, és ezt Pál pontosan tudja, hogy valójában ebben az ő személye nem számít. Egy hangyányit sem. Mert nem az a lényeg, hogy ő hogyan lesz keresztény üldözőből apostol. Nem az a lényeg, hogy ő mennyire ügyesen forgatja a tollat, hogy milyen ügyesen diktál. Nem az a lényeg, hogy egyébként milyen emberi kompetenciákkal bír Pálnak. Egyetlen egy dolog a lényeg, ez pedig az Úristen igéje. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Azok, amik fontosak. És mi teszi az apostolt apostollá? Itt jön a lényeg. Az, hogy nem magát hirdeti. Hogy nem filozófiai megoldásokat kínál, hogy nem ideológiákat kínál, hanem magát az Isten hirdeti. Nem önerőből, nem önös érdekből, nem azért, mert ő erre alkalmas, hanem azért, mert az Isten így döntött. Választott edényem ő. Mondja az apostolok cselekedetei Pálról, amikor Anániáshoz küldi az Úr, hogy gyógyítsa meg. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Pontosan tudja Pál, hogy nem az ő személye a lényeg. És nem az a baj azzal, hogy az ő apostolságát kikezdik, hogy akkor őt most egy földi címben megsértik, vagy a státuszát elvitatják, hanem akkor azt az igét nem fogadják be, amit a Krisztustól, a Szentlélek által hoz Korintusnak, és aggódik a gyülekezetért. Aggódik a gyülekezet üdvösségéért. És a könnyek sem Pál egójáról szólnak. Ezek közben járó könnyek azokért, akiket éppen most tévesztenek meg a tévtanítók. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira, mert ez teszi az apostolt apostollá, és ez mutatja meg, hogy a tévtanítás tévtanítás. És van egy nagyon izgalmas, már-már apokaliptikus mondat ebben a levélben. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Mit jelent ez a harmadik égig való elragadtatás? Ebben sokszor ilyen nagy misztikát keresünk, meg látunk, meg magyarázunk bele. Az ókori ember, főleg a görög kultúrában élő ember, az úgy fogta fel a világot, hogy a világ idézőjelben három emeletes. Tehát van az alvilág, amiben úgy vannak a pokolban a odavalók, vagyunk mi, akikről majd eldöntik, hogy pokolra megyünk, vagy fel az emeletre, a mennyeknek országába. És ez a világkép egyébként a Biblia egészén nem állja meg a helyét. A biblikus világkép valójában egy picit más. De ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol téved, hanem Pál pontosan tudja, hogy kikhez fog beszélni. Megkereszteni, idézőjelbe az ő világképüket, azért, hogy értsék, hogy miről beszél. Elragadtatott ez az ember a harmadik égig, akit Pál a Krisztusban ismer. Elragadtatott a harmadik égig, vagyis járt a mennyeknek országában, a paradicsomban, közvetlen közössége volt az Istennel, hogy ez testben történt, vagy testen kívül, azt Pál nem tudja. Nincs rá értelmes emberi magyarázata, következésképpen elmondja azt, hogy nem is az a lényeg, hogy meg tudjuk ezt magyarázni, hanem az a lényeg, hogy megtörtént. Van ennek az embernek az Istennel közössége, hallotta az Isten beszédeit, és ezt az embert Pál a Krisztusban a megtérése okán ismeri. Kiről beszél Pál? Kedves testvérek, saját magáról. És azért nem írja oda itt a levélbe, hogy egyébként én voltam, mert hogy nem akarja, hogy ez cím legyen. Nem akarja, hogy ez dicsekvésnek hasson, mert nem az. Mert miért ismeri ezt az embert Pál saját magában? Mert a Krisztusban ismeri. Az Isten kegyelméből és irgalmából ismeri. A megváltás okán lett azzá az emberré, akivé lett apostolként. És nem fog magyarázatokat találni és keresni arra, amit egyébként ő sem tud megmagyarázni. Örül a kegyelemnek, elfogadja a kegyelmet, merít a kegyelemből, és nem magát, nem a címerit, nem a rangjait, nem az egóját, hanem ezt a kegyelmet csupaszan és bőrén, úgy, ahogy az Istentől kapta, viszi a gyülekezeteknek. És nagyon izgalmas, ahogy Pál mindezek után folytatja. Pedig, ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen. Mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövist adott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Egyrészt kiragadnám azt, hogy Pál törekszik arra, hogy senki ne lássa őt többnek annál, mint ami. Egy egyszerű bűnös embernek, akit az Isten választott ki a szolgálatra, és nem a saját erejéből, nem a saját kompetenciájából végzi azt a szolgálatot, amit végez. Ő az edény, az eszköz. És emberi dimenziójában semmi különbség nincs közte és közöttünk. A szolgálatát a Krisztus teszi azzá, ami. Másrészt, itt van ez a bizonyos tüske, amit a sátán angyala a tűz Pálba, hogy gyötörje őt, és hogy ne bizakodjon el. És ez nagyon izgalmas része ennek, ennek az irodalomnak, vagy ennek az írásnak, mert hogy mi ez a tüske? Egyrészt, ha szó szerint akarom lefordítani a görög szöveget, akkor nem egy kis tüskéske van ott a szövegben, mert az itt elhangzó görög szó, az konkrétan a várvédelemnél a földbe leásott, kihegyezett cölöpöket jelenti. Amik azért vannak ott, hogy a várra vagy a védműre rohamozó katonákat felnyársolják. Tehát ez nem egy ilyen kis apró kis bögdöső valami, ami kellemetlen, hanem ez egy olyan tüske konkrétan, ami felnyársalja Pált. És az az igazság, kedves testvérek, hogy ez a tüske, ez a karó, ez a cölöp, ez nem volt más, mint Pálnak egy betegsége, amiről vannak találgatások, hogy mi volt pontosan, valójában nem tudjuk 100%-os biztonsággal, lehet olvasni mindenfélét, hogy gyengén látó volt, hogy elkapta a maláriát, és annak valami szövődményeivel küzdött élete végéig, hogy epilepsziás volt, az én legjobb tudomásom szerint most ez a legelfogadottabb, a Pált kutató egyháztörténészek között, de valójában teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ez egy olyan betegség, ami az ő fizikális életét az elejétől a végéig keretek közé helyezte. És ezzel napi szinten boxolt, és birkózott, és küzdött vele, és fájdalmai voltak ebből kifolyólag, és gyengeségei voltak ezzel kapcsolatban, és nem tudott rajta úrrá lenni. És nagyon izgalmas, hogy hogyan hivatkozik Pál erre a tüskére, mert azt mondja, hogy tövist adott a testembe a sátán angyala. De itt Pál nyomán ne feledkezzünk meg Luther tanításáról, miszerint az ördög is csak Isten ördöge. Most hadd mondjuk egy kicsit ilyen felháborító mondatot. Kedves testvérek, ez szó szerint ördögi kegyelem. Mert hogy az Istentől jön az engedély erre a tüskére és erre a karóra. Nem adhat a sátán olyan kihívást és olyan mélységet, olyan súlyt, amiről az Isten ne tudna. És itt valójában arról van szó, hogy ez a tövés egyenesen az Isten kegyelméből van jelen Pál életébe, hogy el ne bizakodja saját magát. Az apostolok gyógyítanak, és Pál mégsem gyógyul meg. Nem azért, mert kegyetlenné vált az Isten, hanem azért, mert Pálnak kell ez a tüske, hogy meg ne feledkezzen arról, hogy kinek a kegyelméből él, hogy kinek a kegyelméhez tartozik, hogy kinek az irgalmából az, aki. Az ördög is csak az ördög, Isten ördöge, és ez valójában az Isten kegyelme Pál életében. Itt van a kereszténység valaha élt legnagyobb teológusa, az apostol, akinek a szolgálata miatt létezik az európai kereszténység, akinek a szolgálata okán létezünk valójában mi mosonmagyaróvári evangélikusok is, mert áttételesen ugyan, meg az egyháztörténelem különböző fordulópontjain keresztül, de a páli munka okán van Európában kereszténység, És ő kap egy tüskét, egy karót, egy nyársat a sátántól, az Isten akaratából. Azért, hogy tudja, hogy az Isten tenyerén van. És ne bízza el magát a tudásában, az Isten élményében, az apostoli munkájában. Én lelkészként sokszor érdekesen élem meg azt, és senki ne vegye magára a következő mondatokat, hogyha ez nem az ő inge. Ezt vastagon szeretném aláhúzni. Olyan érdekesen élem meg azt, hogy a beteg ágyak mellett nagyon sokat tudunk imádkozni. És hogyha ad az Isten gyógyulást, akkor utána a gyógyulásban már nem mindig imádkozunk olyan sokat. Pedig az egészség az kegyelem. És az Isten igéje az gyógyít. És ez a gyógyulás, ez a gyógyítás, ez nem biztos, hogy biológiailag, fizikai síkon fog megmutatkozni. Pál azért kapja a tüskét, hogy az Istennel való egészsége az Isten tenyerén maradjon, és az Istennel egészben maradjon. És az Isten igéje itt is tud gyógyítani. Ott, ahol az emberi erő és kompetencia már véget ér. Tüskét adott, hogy el ne bizakodjam. Hogy miközben hirdetem az igét. Hogy miközben jönnek létre a gyülekezetek, és adott esetben hálát adnak a szolgálatomért másnak, még véletlenül se tudjon előtérbe helyeződni az ego, az ember legnagyobb kísértése. Ott a tüske, ami Pált az Isten tenyerére szögezi. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Abban az állapotban, amit nem kíván az ember. Abban az állapotban, amit nem vágyik az ember. Egy olyan állapotban, ahova egyébként magunktól nem szeretnék menni. De fontos, hogy néha azért odaérjünk, mert ott tudjuk megérteni az isteni kegyelem igazi működését. Sokszor mondtam már, és valószínűleg, amíg engem hallgatnak a testvérek, nagyon sokszor el is fogom mondani, mert az én életemet merőben határozza meg az a felismerés, hogy azt a mondatot megérteni a Bibliából, hogy a megrepett nátszálat nem töri el az Isten. Az csak akkor lehet, hogyha rájövök, hogy én vagyok a megrepett nátszál. És nem tör el az Isten. Le kell mondani a saját erőmről, a saját egómról, a saját kompetenciáimról, és hagynom kell, hogy az erőtlenségben az Isten ereje érvényesüljön. Kedves testvérek, én két fontos tanulságot tudok levonni ebből az egész báli történetből. Az egyik, hogy szeretünk nagyon címek és címerek mögé bújni, az érdemeinket hangoztatni valamilyen formában. De akkor most gondoljunk arra, amikor azt mondjuk a gyerekeinknek, hogy nem elég a kettes, mert neked ötösnek kell lenned. Az én legjobb tudomásom szerint, és most a diákok fogják be a fülüket. A kettes azt jelenti, hogy elégséges. Amikor ezt kitaláltuk, hogy így osztályozzuk a gyerekeket, akkor az azt jelentette, hogyha valaki elégségesre tudta az anyagot, az az élethez elég. Lehet több, lehet ügyesebb, lehet még benne fejlődni, de az élethez az elég. Erről már néha megfeledkezünk, a kettes és csúnya jegy, legyünk inkább négyesek és ötösök, és akkor itt kezdődik a versenyistáló. Már az alsó tagozatban elkezdjük a gyerekeket versenyeztetni. Hova? És minek? És nem arról beszélek, hogy akkor mától nyissátok ki, diákok, a füleket, ne tanuljunk semmit, mert csípőből megvan a kettes, akkor Ervin bácsi azt mondta, a szószéken az elég, akkor innentől kezdve nem kell tanulni. De hogy ebből jön egy olyan gondolati következmény, azt gondolom a hétköznapjainkra, kedves testvérek, hogy elégedetlenek vagyunk. Nem elég az, ami elég. Nem elég az, ami az életemet egészé teszi. Kell valami több. Valami nagyobb. És akkor nézzünk ki a nagy társadalom egészére, hogyan működünk. Hát rivalizálnak a munkahelyen az emberek az előléptetésért. Sok esetben olyan emberek könyöklik be magukat meghatározó pozícióban, akik egyébként erre alkalmatlanok, de elmondhatják magukról, hogy ők a egyházon belül is így van ez. Ne csak kifele mutogassunk, befele is. És vásárolunk és fogyasztunk, mintha egyébként muszáj volna, mintha azt tenni egész szély az életünket, hogy igaz, hogy nincs kit felhívnom, de megvan az új iPhone-om, hú de jó, hogy vettem egy új autót, hogy nagyobb a házam, mint a szomszédé, hogy elmentem már a világ túlsó pontjára is nyaralni, még a szomszéd ezt nem teheti meg. És elfeledkezünk arról, hogy az élethez egyetlen egy dolog kell, ami igazából elég, az pedig a Krisztus, aki meghalt és feltámadt értem. Elég neked az én kegyelmem, ami erőtlenség által ért célba. Amíg nem veszem észre, hogy az erőmet el kell dobnom, addig nagyon nehezen élem meg azt, hogyha az Isten ezt az erőt tőlem elveszi. Nem kegyetlenségből. Azért, hogy észrevegyem, hogy ő rá van szükségem. A másik, ami azt gondolom, hogy ebből a páli történetből jön, hogy nagyon hangosan kiállt fel ezekben a sorokban az, hogy a sátán tüskéje ott van Pálban. És ebben olyan sok misztikumot bele lehet látni, hogyha akarunk, de én nem a misztikumot látom benne, hanem az Isten tenyerén a gyönyörű valóságot. Letörettetik a Krisztus töviskoszorajából egy tüske, ami Pál életében már karó és cölöp. És ez a tüske azért törettetik le, hogy a töviskoszorú birtokosához szegezze hozzá ezt az embert. Nem szeretünk betegek lenni. Nem szeretünk nehézségekkel és súlyokkal küzdeni. De pont itt Pál példája mutatja a Bibliában azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezek a súlyok, ezek a betegségek, ezek a tüskék személyesen az Istentől jönnek. Azért, hogy bennünket a Krisztushoz szögezzenek. Azért, hogy bennünket a Krisztushoz hajtsanak. Nem mondom, hogy nem fáj. Azt sem fogom mondani, hogy kellemes. Még csak azt sem fogom mondani, hogy ez egyébként minden élethelyzetben igaz, és minden élethelyzetben egy ilyen rózsaszín magyarázatot adhat a szenvedés ideológiájának, de vannak, kedves testvérek, olyan helyzetek, amikor tényleg az Isten adja a tüskét. Szeretetből. És lehet, hogy elkezdhetünk dolgozni azon, hogy a tüskéinket, legyenek azok betegségek, lelkiválságok, életviteli kudarcok, úgy nézni, hogy azok arról szólnak, hogy bennünket is a töviskoszorúból kitört egy szem pici tüske karóként a Krisztus szeretetéhez szökezzen. És ott nagyon jó helyünk van. Nemrég volt nálunk Boros Lajos tanúságot tenni, akik itt voltak, hallgatták és látták, egyébként a YouTube-on is meg lehet tekinteni. Nem csak az ő óvári, hanem egyéb tanúságtételeit is, és ő egy nagyon izgalmas szolgálattevője az Úristennek, mert hogy egy egykori fegyházból, vagy egy egykori fogva tartott egy egykori fegyenc, aki nem ártatlanul került a börtönbe. És a szabadulása után mondta egyszer a Lajos azt egy riportjában, hogy nagyon hálás az Istennek a börtönben töltött évekért. És félreértés ne essék, nem azért hálás, hogy oda került, mert oda azért került, mert óriási galádságokat követett el. És megérdemelte, hogy oda kerüljön. Azért hálás az Istennek, mert őt a börtön rácsai szorították a legjobban. És abban a szorításban jött rá arra, hogy ki hiányzik az életéből, hogy miért van a rácsok mögött, hogy miért került oda, ahova. És hogy ki az, aki ebből a helyzetből neki igazából szabadulást tud hozni. Azt gondolom, hogy mutogathatunk mi az Istenre. Mutogathatunk mi sok esetben a sátánra. Duzzoghatunk az Istenre, és kedves testvérek, még veszekedhetünk az Istennel is, és az Isten nagyon kedvesen nem fog ránk villámokat küldeni, akkor sem, hogyha nincs igazunk. Még a dühünket is ráölthetjük az Istenre a bizonyos élethelyzetek kapcsán, és az Isten nem fog bennünket még egyszer lángoló kardokkal kikergetni a paradicsomból. Vagy észrevehetjük, hogy ez a tüske mire van. Elfogadhatjuk, belekapaszkodhatunk, és örülhetünk annak, hogy a mi cölöpünk az egyetlen egy pici tüske, azon a törös koszorún, ami az egész világ megváltását hordozza. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, a nehézségek közepette olyan könnyű megsértődni. Amikor kihívásokkal találkozunk, olyan könnyű kétségbe esni. Amikor veszélyekkel nézünk szembe, olyan könnyű félni. Ezért téged kérünk arra, hogy nyisd meg a mi szívünket a te igéddel, és mutasd meg, hogy ez az ige minden körülmények között megtart, ha mi beengedjük, ha mi elfogadjuk, ha mi az életünket alapozzuk rá. És nem kell ennél az igénél jobb, nem kell ennél az igénél becsesebb, nem kell a te értünk viselt áldozatodnál nagyobb vagy egészebb. Elég nekünk a te kegyelmed, ami erőtlenség által célba ér. Amen.